Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domonics András. A következő fél órában összefoglaljuk a 2019-es Formula 1-es idény legfontosabb eseményeit. Valtteri Bottas a Mercedes versenyzője 2018-ban futamot sem tudott nyerni, így aztán mindenkit meglepett azzal, hogy a 2019-es Ausztrál nagydíjon milyen magabiztosan utasította maga mögé a világbajnoki címvédő csapattársát, Lewis Hamiltont. A hirtelen formajavulás a finn versenyzőt is meglepte, mondta a futam után az Inforádiónak Weber Gábor szakkommentátor.
Nem látszott rajta, hogy olyan volt, mint a boxol, aki benne van az ütés, csak az ütés az saját magának vitte be, és jó értelembe véve. Nekem olyan volt, mintha ez egy továbbfejlesztett verziói Valtteri Bottas lett volna, ami saját maga is meglepődött, egyszerűen tökéletesen csinálta rajtól kezdve, és olyan tempót diktált, ami nem tudom, hogy kit nem lepett meg, mert szemben láthatóan Lewis Hamilton is csodálkozott, a Ferrari-sok is csodálkoztak, egyedül Max Verstappen nem tett róla említést, de olyan futam volt, amit nem lehet más mondani, csak a szüle a kalappal.
Négy futam után Bottas és Hamilton két-két győzelemmel, és egyaránt 87-87 ponttal állt. Ám ezen a ponton az angol megrázta magát, és zsinórban négy győzelmet hozva magabiztossá tette a vezetést, miközben Bottas volt, hogy még a dobogóra sem állhatott fel. Hamiltonnak még szerencséje is volt, például a hazai angol nagydíjon, amikor a biztonsági autó segítette a győzelemhez, mondta Vámosi Péter szakíró.
A safety car most ennél jobban nem is jöhetett volna ki neki. Azt gondolom, hogy ha az nem lett volna, persze, hogy autóversenyben nem mondunk ilyet, hogy ha, lehet, hogy nem lett volna ilyen egyszerű a győzelme, mert lássuk be azért Valtteri Bottas csapattársaként, tehát amit az első 4-5 körben műveltek, szerintem Toto Wolff kapaszkodott ott az asztal szélébe. Egyáltalán nem úgy tűnt, mint bármelyikünknek is azt mondták volna, hogy légy szíves, ezt ne. Tehát azt gondoltam, hogy ezt talán élvezhetjük ezt a történetet a verseny végéig, de hát lett, ami lett, úgyhogy ennyiben igen, azt kell, hogy gondoljam, hogy ez a verseny győzelemhez ez azért valóban kellett egy kis szerencse is, de leginkább a safety car formájában manifestálódott.
Lewis Hamilton ráadásul ezen a versenyen használt kemény keverékű abroncsokon futotta meg a plusz egy pontot jelentő leggyorsabb versenykört is.
Ez az akkor is megmutatom nektek jelleggel történet. Nem hittem volna én sem, mert ugye Valtteri Bottas pár körrel előtte cserélt kereket, és ő szintén ráment erre a nagyon komoly, fontos egy pontért. Hamilton, mivel most már gyakorlatilag kicsit önmagával versenyelt sajnos, pont ezek azok az apró jellegű momentumok, ami megmutatja az ő nagyságát is ebben a történetben, hogy amit nem győzött tényleg a brit nagydíj előestén csütörtökön is hangsúlyozni, hogy álljunk már le az olyan jellegű kritikákkal, hogy csak az autó. Persze, megnyerhette volna ezt a versenyt nagyon simán félkézzel is, kis túlzással, de pont ezek azok a dolgok, amik mutatják azt, hogy ő igenis legbelül egy pokolian versenyző lélek, még hogyha ugye a Instagramját nem is nézzük, hogy ő való életben mi mindennel foglalkozik még a versenyzésen kívül, hogy amikor ő a pályán van, akkor lehet neki mondani bármit, ő megy. És igen, ha kell, a leghasználtabb, kopottabb gumin, adott esetben kockáztatva az első helyét is, mert miért ne? Tehát ettől versenyző valaki, és ezt kiválóan szimbolizálja.
Az angol az év első 12 versenyéből 8-at megnyert, és már évközben csupán az volt a kérdés, mikor húzza be az újabb bajnoki címet.
De Hamilton karrierje sok szempontból ilyen áratorvosi ló, vagy ilyen jellegzetes modernkori Forma 1-es karrier. Sőt, azt kell mondjam, hogy a legelső olyan pilóta a mezőnyben, akit úgy építettek fel a gyerekkora óta, hogy mindent megkapott, mert ő nagyon nagy tehetség volt, és onnantól kezdve, amikor McLaren felkarolt, a végig is ment, és McLarenes maradt. McLarenesként mutatkozott be a Forma 1-be, ott nyert az első világbajnoki címét, és a Mercedes is ott volt. De hogy mindene megvolt, és amikor egy ilyen szuper tehetség mellett minden ott van, akkor látszik, hogy mi lesz belőle. Tehát az, hogy most 6-szoros világbajnokként beszélünk Lewis Hamilton, abban lehet, hogy jelentős része volt Ron Denisséknek, akik akkor azt mondták a 12 éves levakarhatatlan fiúnak és az édesapjának, hogy jó, akkor egyefene elkezdünk támogatni, mert látjuk, hogy tényleg tehetségesebb vagy, mint a nagy átlag, és ki tudták belehozni a maximumot. Tehát, hogy van egy tehetség szempontjából kimagasló versenyző, akik közül azért jó néhányan eltűnnek a súlyesztőben a Forma 1 felé vezető úton. Hamilton pedig meg tudta ragadni, és ki tudta használni a lehetőségeit, és mindent tökéletesen kihozott belőle, tehát teljesen kimaxolta gyakorlatilag egy csúnya magyar szóval élve azt a csomagot, amit kapott gyerekkorától kezdve. És talán ezért lett ennyire komplex, és ennyire kevés hibával rendelkező pilóta, mert hogy minden a karrierje minden egyes szakaszában, ami a fejlődéshez kellett, az rendelkezésre állt, és ő mindegyikkel egyébként élt is, és mindent meg is tett érte.
Lewis Hamilton végül a 21 versenyből ugyan mindössze 5-ször indulhatott az első rajtkockából, és 6-szor futotta meg a verseny leggyorsabb körét, de 11 futam győzelmével mégis magabiztosan 93 pontos előnnyel nyerte meg 6. világbajnoki címét.
évelején döntött el, de ott az a magyar nagydíj környékéig, tehát úgy elkezdeni az évet, hogy első 8 versenyből 6-ot behúzunk, vagy így, vagy úgy, az mindenképpen egy olyan nívót mutat. Kicsit tényleg mutatja azt, hogy talán a mezőny felett áll. Ebben az évben is, és 2017-ben is, ami abszolút mértékben az ő oldalára billentette a mérleget, és hogyha megnézzük a Schumernek nagyon kiemelkedő éveit a Ferrari korszakából, mindig az volt a döntő, hogy hogyan tudott folyamatosan természetesen minél több pontot szerezni. Tehát a mai Forma 1-ben az, hogy valaki ennyire konzisztens, az ilyen őrületes eredményeket produkálhat, hogy nagyon sok győzelmet tud szerezni egy-egy jó márkával. Tényleg itt korszakokról beszéltünk, tehát jelenleg most ugye Mercedes, korábban Sebastian Vettellel Red Bull, előtte azért volt némi kavar, de gyakorlatilag az előtt pedig valóban Schumerrel egy Ferrari korszakról beszéltünk. Ő pályán, fejben kicsit fölé nőtt a mezőnynek. Leginkább Nico Rosberg példája mutatja azt, hogy Lewis Hamilton fejben kell legyőzni.
Valtteri Bottas végül eddigi pályafutása a legjobb évét zárta, de 4 futam győzelme csak az összetett második helyére volt elég. Az évad egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményét a holland Max Verstappen nyújtotta, aki úgy lett a bajnokságban dobogós, hogy a Red Bull Hondával 3 versenyt megnyert, további 6 alkalommal pedig dobogóra állhatott. Weber Gábor szerint a fiatal holland teljesítménye idén felért Lewis Hamiltonéval.
Nagyon kevés választja el őket, az feltétlenül, hogy más autóban ültek, és más kihívásoknak kellett megfelelniük, de hogy az aktuálisan adódó kihívásokra minden egyes versenyhétvégén talán egy-egy kivétellel, de tényleg mindkettőnknek szerintem egy rosszabb hétvégéje volt, vagy amire azt lehetett mondani, hogy na, láttunk már jobb formában levő Verstappent vagy Hamiltont is, de hogy összességében nagyon-nagyon hatékonyan dolgoztak, és működtek mindketten az adott technikával, ami alattuk volt. Nehéz persze hasonlítani, hogyha más alatt lett volna ugyanez, az mit ért volna el vele, de azért sok szezon megnézve, meg a tapasztalatból kiindulva azért az látszik, hogy ők hozták ki majdnem a legtöbbet az alattuk levő technikából, ha mindenki más megnézünk a mezőnyben.
Az év elején Pierre Gasly volt Verstappen csapattársa, ám a francia 12 versenye egyikén sem tudott dobogóra állni, így a csapat lecserélte Alex Albonra.
Nem voltam meglepődve, talán az időpontján még. Egyébként utólag azon sem feltétlenül, de azok után, hogy a magyar nagy nagyon rosszul sikerült Gaslynak, de mégis a csapat annak ellen, hogy elmondta, hogy mi a problémája vele, Christian Horner és Helmut Márkó is, és az, hogy nem alfákkal is meg lennek, kéne versenyezni, illetve hogy kevés pontot hoz Gasly ahhoz, hogy felvegyék a versenyt a Ferrarival. Mégis arra utaltak egyébként az egyéb mondatok, olyan néhány más fél mondat, hogy Gasly azért kitöltheti azt idei pályafutását a Red Bullnál. Mégis egy héttel később jött a bomba ír, hogy Alex Albon veszi át a helyét. Egyébként magán ezen a csehén szepet sem csodálkoztam, sőt saját magam is ezt gondoltam logikusabbnak. Ha csak cserélnék, akkor Albonra cserélnék, és kiáltra semmiképp. Több oka is van ennek, most nem mennék bele. De minden esetre Albonban sokkal több a rövid vagy középtávú elképzelés, mint az oroszban.
Albon végül beváltotta a hozzáfűzött reményeket, bár dobogóra 9 futam alatt ő sem állhatott. Brazíliában csupán az fosztotta meg ettől, hogy Lewis Hamilton néhány körrel a verseny vége előtt kiütötte a futamból. Összességében ezt az egy versenyt leszámítva mindig a legjobb 6-ban végzett, amivel kiérdemelte, hogy jövőre is a Red Bull Honda versenyzője maradhat. A sors ugyanakkor Pierre Gasly számára is tartogatott egy kis elégtételt, a francia a kis csapat a Toro Rosso Honda színeiben, az előbb említett kaotikus brazil nagydíjon felállhatott a dobogó második fokára.
Oh my God! This is the best day of my life. Oh, guys, thank you. Thank you so much.
Amazing.
You're amazing. You guys are amazing. Merci.
A tavaszi teszteken a Ferrari magabiztosnak és gyorsnak tűnt, éppen ezért lepte meg a szakértőket is, hogy a pályán az évad első felében nem találták a győztes formát. Volt, hogy Charles Leclerc alatt a győzelem felé robogva romlott el az autó, volt, hogy Sebastian Vettel ugyan elsőként ért célba, de egy veszélyesnek minősített visszatérés miatt megbüntették és elvették a győzelmét.
Mondanám, hogy ketté szakadt a világ, és mindenki pro-kontra valamelyik oldalra sorolódik, és olyan szempontból tényleg nagyon nehéz a dolog, hogy onnan vizsgáljuk. Viszont ugyanakkor vannak tények is, tehát ami mellett nem szabad elmenni, hogy Sebastian Vettel az élen haladva hibázott. Ő volt az élen, senkitől, semmitől befolyásolva nem volt, környéken se volt semmi, lecsúszott, kicsit a fű ugye kitolt vele, megindult az autó, stb. És ugye ennek az lett az eredménye, hogy Hamilton meg odaért. Na most itt jön az a dolog, hogy való igaz-e az, amit Hamilton némileg állít, és ezzel próbálja aláhúzni azt, hogy azért ő ezt mégiscsak jogosan nyerte meg ezt a versenyt, hogy ő hibára kényszerítette, késztette Sebastian Vettelt. Én szerintem egyébként nem, de ez tényleg megítélés kérdése, tehát olyan szempontból kicsit szerencsétlen a dolog, hogy nem látjuk, nem láthattuk azokat az adatokat, amit nyilván a fia bekért mindkét féltől, és nem láthatjuk azt, hogy tényleg valóban valaki előbb vagy később fékezette. Ezeknek az adatoknak még a tényleg nagyon ismert újságírók sincsenek a birtokában, és hát itt nem magyarra gondolok, hanem külföldi ismert szakírókra. Ehhez képest mindenki próbál valamiféle véleményt formálni, ami nekem viszont rettentően gyanús a történetben, hogy ha ez annyira egyértelmű lett volna, akkor ezt a döntést sokkal hamarabb is meg lehetett volna hozni.
A Ferrari híveinek végül 13 versenyt kellett várniuk az első győzelemre, igaz, akkor 3 futamot is behúztak egymás után. 2 Leclerc, 1 Vettel. De a bajnokságban egy pillanatig sem volt reális esélyük. Leclerc is követett el hibákat, például amikor Azerbajdzsánban az időmérő edzésen a falnak ment. Vettel idén is többször ütközött. Kettejük leglátványosabb és legsókkolóbb összecsapása mégis a brazil verseny volt, amikor a két Ferrari összeért, és mindketten kiestek a versenyből.
Még hogyha arra is hozták ki, hogy döntetlen, saját maguknak okozták a legnagyobb kárt, nem kell még ebben, még hogy külön a fia is adott esetben mindető pontokat hozzon. Ez a tipikus tarkólövés saját magunkat esete, volt már ilyen egyébként ugye a Mercedesnél is, tehát legjobb csapatoknál is előfordul. Brutális kakaskodásnak a vége. Mattia Binotto-nak adnám a leginkább a bűnösség koronáját, mert ott rontott el szerintem is egész évben, hogy egyrészt nem vették komolyan Charles Leclerc, aki Sebastian Vettel előtt van a bajnokságban. Kicsit félreáról vették, és nyílt titok volt az is, hogy neki így házon belül a kedvence a Sebastian Vettel, és még úgy is visszahozta a játékba, hogy gyakorlatilag Leclerc, főleg a nyári szünetet követően egyértelműen földbe döngölte a saját csapattársát. Lehet persze mellé beszélni, de házon belül pláne mindig büszkeségi kérdéskör az, hogy pláne, hogyha valaki négyszeres világbajnok, hogy nem mutassa, hogy ki az úr a háznál. Vettelnél én most egy kicsit azt láttam az ő manőverében, hogy akkor is vissza akart válni minden áron a fiatalabb csapattársának, amikor nem kellett volna. Ugyanakkor egy kicsit banális balesetnek érzem, hogy egy olyan lehetetlen helyen fúrt be gyakorlatilag, ahol nem kellett volna, és már úgy nézett ki, hogy el is megy, de pont pehére hátsó kerékkel annyira hozzáért Charleshoz, hogy ez gyakorlatilag mindkettőjüknek a vesztét okozta.
A legjobb 3 csapatpilótái mögött Carlos Sainz Jr. zárt a legjobban a McLarennel.
Ha autóhoz viszonyítunk, talán Sainz volt, aki jól maximalizálta a McLarenben rejlő lehetőségeket és potenciált. Ez látszik abból is, hogy a McLaren milyen szinten verte meg a többi középcsapatot. A negyedik helyen mennyivel több pontot szerzett náluk, és a Sainz saját maga sokkal több pontot szerzett, mint a legtöbb csapat, amely mögöttük végzett. Úgyhogy Sainz előtt abszolút le a kalappal.
A mezőny egyetlen tagja, aki nem szerzett pontot, George Russell lett. A szebb napokat is megélt Williams versenyzője, aki ugyanakkor magabiztosan verte házon belül a súlyos sérülése után visszatért Robert Kubicát. A lengyel ugyan egy szerencsés pontszerzéssel feliratkozott a világbajnoki tabellára, ám a szakértők egybehangzó véleménye szerint a 2019-es mezőny leggyengébb tagja volt.
Nem is volt való ebbe a szezonban már, és ebbe az idényben, vagy ebbe a mezőnyben, nem illett oda. A Robert Kubica autóján nem a Robert Kubica név szerepelt volna, és csak egy sisakot láttunk volna, nem tudva azt, hogy ki szerepel, akkor szerintem már a második, harmadik hétvégétől kezdve mindenki azt kérdezte volna, hogy miért versenyezteti még ezt az embert a Williams, és aztán a 21-0-át megnézve, meg a szerencsés hokejmi pontszerzést is beleszámolva, meg a töréseket megnézve, olyan lett volna, mintha valamelyik fizetős Forma 2-es pilóta érkezett volna. Én nagyon sajnálom ezt az egészet, ami Kubicával történt, az egyik kedvencem volt. Sok szempontból, emberileg mindenképp. És ráadásul nyilván mi kelet-európaiak egy picit máshogy tekintünk Robert Kubicára, mert kicsit a mi kutyánk kölyke, vagy legalább nézhetjük itt. Tudjuk, hogy mind megy keresztül. Inkább úgy fogalmazok, hogy mi sokkal jobban megértjük, hogy milyen nehéz Lengyelországból, Magyarországról, szóval akárhonnan ebből a régióból bekerülni oda, és ott megállni az embernek a helyét, kellő szponzorpénzt szerezni és összerakni egy ilyen karriert, ami Kubicának sikerült, csak ketté vágta ez a rallis sérülés, és utána már nem volt a régió maga. Hiába volt WRC 2-es világbajnok, hiába próbálkozott, és viszonylag jól vissza is tér, de ez a Forma 1-ben már kevés volt. És én ugye nagyon drukkoltam neki, de ilyen szempontból a Forma 1 meg a sors is így működik, tehát itt már a sportág csúcsán nincs bocsánat. Itt nem lehet dajkálgatni senkit. Ez nem a hollywoodi történetek lapjaira tartozik, ebből lehet ugyan filmet forgatni, de a végkicsengés ez nem happy end általában. És ez látszott, ebben a történetben nem volt több, ez egy szép visszatérés volt, megpróbálta, meg kellett próbálni, mert szerintem nem tudtam volna elengedni, amit abszolút megtett már az év közepétől, és nem véletlenül jelentette be ilyen korán, hogy neki ennyi volt a Forma 1. Rájött, hogy ez kár volt, de akkor már nem lehetett belőle kifordulni, vagy kifarolni, úgyhogy ilyen szempontból Kubica egyetlen nem illett ebbe a mezőnybe, sajnos.
2020 mindenképpen átmeneti év lesz a Formula 1-es mezőny számára a 2021-es szabályváltozások előtt. Talán ennek is betudható, hogy a pilóta piacon minimális volt a mozgás. Kubica helyét a francia Nicolas Latifi foglalja el, míg a korábbi Le Mans-i 24 órás győztes Nico Hülkenberg helyét a szintén francia Esteban Ocon veszi át a Renault-nál.
Én Nico Hülkenberget nem engedtem volna el. Egyszerűen azért, mert túl sok tapasztalattal bír más csapatoktól, és valós információt tudott volna hozni mondjuk most adott esetben a Renault-tól, még akkor is, hogyha ott is vannak problémák, de vannak, amik jól működnek. És hogyha a ház csak abból építene, ami ott jól működik, akkor megint csak előre léphetnének. És azért mégiscsak egy gyári csapat, sok minden úgy működik, hogy egy gyári csapatnál kell, sok minden nem új, a ház meg nem az. Tehát belenézhettek volna, beleláthattak volna valamibe egy versenyző szemével, amiben nem láthatnak bele, és ezt a lehetőséget elszalasztották.
Az igazi dilemma Weber Gábor szerint ugyanakkor az, 2020 vagy 2021 legyen fontosabb.
A jövő évvel azért vagyok gondban, mint hogy minden csapat szerintem így van vele, mert jön a 21-es szabályrendszer, és hogyha tehetnék, akkor jövő évet úgy, ahogy van, kukáznák, vagy hogyha tehetnék, akkor az idei autóval mennének, kivéve mondjuk a Williams vagy, aki nagyon mellény út, mint a ház, mert fölösleges erőforrásokat veszítenek el a 21-es új szabályrendszerre való fegyverkezési verseny megkezdésével, miközben muszáj 20-ra is fejleszteniük, nem teszik zárójelbe az almanachokban, meg semmelyik évvégi összefoglalóban, tehát a jövő évi VB cím is egy valós VB cím lesz, és a pénzeket is az alapján osztják majd, tehát ez is fontos. Úgyhogy muszáj lesz 20-ra koncentrálni, kérdésem, ki akar koncepciót váltani egy olyan korszakban, amikor vége a korszaknak? Tehát, hogy van-e értelme sok pénzt költeni és sok erőforrást átcsoportosítani egy olyan autófejlesztésére, tervezésére, nagyságrendi változtatására, ami már utána kifut és a múzeumban szerepel maximum a pályán már nem? És ez egy nagy kérdés, hogy nyilván, ha valaki megteheti, akkor a Ferrari megteheti ezt, meg a Mercedes is megtehetné, meg a Red Bull is. A másik hét csapat már kevésbé, vagy ott kevésbé fér bele különböző okokból, elsősorban pénzügyi okokból. De itt nem csak a pénzről van szó, itt azért tényleg erőforrás helyzetről is van szó, hogy a legjobb mérnökeidet mire állítod rá. Nincs mindenkinél ugyanannyi legjobb mérnök. Tehát a legjobb csapatoknál is X legjobb mérnök van, aztán vannak még jó mérnökök, meg átlagos mérnökök, vagy azok közt is vannak kiemelkedők. Melyik gárdát állítod a 21-es fejlesztésre, melyik gárdát a 20-asra? Melyik gárdának melyik tagja néz egy ideig a 20-as autóra, és aztán megy át a 21-es? Ezek mind befolyásolják a jövő évi versenyképességet, meg a hosszú távú versenyképességet, vagy mondjuk a középtávút inkább. De az, hogy a 21-esre jól reagáljanak, az befolyásolja a 21-es szabályrendszer első 2-3 évét is. Tehát, hogy ki milyen startot vesz, azután egy jó ideig még utána visszahat, és az kölcsönhatásban lesz még a további évekkel is. Úgyhogy itt azért elég sok döntést kell meghozni a háttérben, és szerintem ezek a döntések még nem feltétlen születtek meg, ezek még most vannak kialakulóban.
Az új szabályok tehát csak 2021-től lépnek életbe, de mi is változik a gyakorlatban? Például a mostani 13 helyett 18 colos kerekeket kapnak az autók 10 évvel ezelőtt már látott oldalborításokkal. A könnyebb követés és előzés érdekében növelik az autók szívó hatását, vagyis a padlólemez olyan kialakítását, hogy az egy szűkülő, táguló Venturi csőként a versenyautót az úthoz szívja. A megoldást eredetileg Colin Chapman dolgozta ki, és nyert az úgynevezett szoknyás lótusszal a világbajnoki címet 1978-ban, ám a 80-as években a szoknyákat betiltották, és a módszert csak a 90-es évek elején fedezték fel újra, immáron az autók orrának megemelésével. A 2021-es autók padlólemeze szány profilokat kap majd, amelyek átvezetik a felgyorsuló levegőt a versenygép alatt. Eltűnnek viszont az autó oldalán található kis terelő szárnyacskák. Ezzel csökken a turbulencia a jóval egyszerűbb vonalvezetésű szárnyak és a kerekek körül, könnyebbé válik az autó közvetlen közelről követése. A szimulációk szerint még jelenleg egy versenyautó a leszorító erő felét is elveszítheti szélárnyékban, ez az érték 2021-től 15%-ra csökken. Szintén a szimulációk azt mutatják, hogy a 2021-es autók 3-3,5 másodperccel lesznek lassabbak, mint a 2019-es versenygépek. Annak ellenére, hogy mintegy 25 kilóval nehezebbek lesznek, 768 kilogramot nyomnak majd. Érdekes változás lesz, hogy az autóknak úgy kell versenyezniük, ahogyan a gépátvételen megjelentek, vagyis a szabad edzéseken kipróbált új alkatrészeket is le kell szerelni, ha azok a gépátvételen nem voltak az autón. Továbbra is lesznek olyan alkatrészek, amiket a csapatok gyártanak maguknak, de lesznek egységesített és közös beszállítótól származó elemek is. A nézők számára kevésbé lesz látható, de a csapatok életét megnehezíti a költségvetési plafon bevezetése, 175 millió dollárt lehet költeni egy évben. Arról persze folyt vita, hogy szerencsése, hogy ebbe a pilóták és a csapat három legfőbb vezetőjének fizetése nincs benne. Ez azonban csak 2021-től lép életbe, addig egy szezont még teljesíteni kell. 2020-ban összesen 22 futamon mérik összetudásukat a versenyzők és a csapatok, új helyszín lesz Vietnám, visszatérő pedig Hollandia. A magyar nagydíjat augusztus 2-án rendezik. A Mercedes 6 egyéni és csapatvilágbajnoki címet szerzett zsinórban, a többieken azonban egyre nő a nyomás. A Ferrari ugyan 2019-ben is nyert 3 futamot, ám világbajnoki címet utoljára 2007-ben sikerült szerezniük, ami az istálló második leghosszabb nyeretlenségi sorozata. Ennél is rosszabb helyzetben van a McLaren, amely futamot is 2012-ben nyert utoljára, világbajnoki címet pedig 2008-ban ünnepelhetett. A Williams szintén 2012-ben nyert versenyt utoljára, világbajnoki címet pedig 1997-ben. Az utóbbi évtized Formula 1-ére jellemző, hogy 10 év alatt mindössze 2 csapat tudott világbajnoki címet nyerni, a Red Bull és a Mercedes, és 3 versenyző, Lewis Hamilton 5-ször, Sebastian Vettel 4-szer, Nico Rosberg pedig 1-szer.